Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Kedves hallgatók, nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket. Az érdekes emberekről szóló magazinban ma Berecz Ágnes asszonyt mutatom be Önöknek. Nem baj, hogyha így első hallásra ez a név, főként itt Kiskohalason nem ismert, mert én sem ismertem Ágnest nagyon-nagyon sokáig. Azt is mondhatnám, hogy az egész eddig leélt életemben nem ismertem. Viszont néhány hónappal ezelőtt egy számomra nagyon érdekes és izgalmas Facebook oldal jelent meg, amelynek az a címe, hogy Naptármesék. És én az elsőt, amit találtam, elolvastam a másodikat is, és egyre inkább megragadott az a stílus, az a hozzáállás, ami valljuk be, hogy a mai világunkban sajnos egyre ritkább. Egy jó humorú, jól fölépített, rövid, emészhető gondolatsor valamilyen témában. Egy hírességről, egy alkotóról, és gondolom, hogy ezért is lett ennek az oldalnak a címe az, hogy Naptármesék, mert az adott naphoz kapcsolódik egy személynek a sztoria. Szóval köszöntöm Ágnes nagyon sok szeretettel a rádióhallgatók nevében is, és én arra kérném, hogy egy picit beszéljen magáról. Mit végzett az eddigi életében, és hogy hogyan jutott el egészen idáig. Én meg nagyon figyelek, és közben majd kérdezek.
Én is szeretettel üdvözlöm a hallgatókat. Berecz Ágnes Gabriella becsületes nevem, és azért kell a második nevemet is hozzátenni, mert létezik egy nagyasszony, Berecz Ágnes irodalomtörténész, és amikor az első írásom nyomtatásban megjelent, akkor rám szóltak, hogy hát nem illik egy hírességnek a nevét használni. Úgyhogy ilyen érdekes dolog történt, és akkor hát nekem, mivel a Gabriella második keresztnevem, elkezdtem használni ezt is, úgyhogy irodalmi alkotásaimban a Berecz Ágnes Gabriella néven szerepelek. Egyébként a hétköznapi életben természetesen Berecz Ágnest használom. 67 éves leszek az idén. Az életem nagy részét egész más területen töltöttem el, műszeriparban, illetve kompjúterkereskedelemben. 50 éves koromban kezdtem szép irodalommal foglalkozni.
Honnan jötted a késztetése?
Ez a késztetés, ez már korábban is létezett, csak amikor az ember gyereket nevel, dolgozik, háztartást vezet, akkor nem ér rá. Tehát volt például egy színdarab, háromszor fogtam neki, hogy én most aztán ezt már megírom. Ez 30 éves korom óta motoszkált bennem egy téma, és ám mindig a fiókba landolt, mert egyszerűen nem volt időm befejezni, és elmélyülni, és komolyan foglalkozni vele. Nos, hát amikor a gyerekeim már egyetemisták voltak, és jobban besegítettek, illetve lazább lett egy kicsit az életem, akkor fordultam komolyabban a szépirodalom felé, és hát először novellákat kezdtem el írni, aztán írtam egy regényt, és hát az egy hosszú időszak volt, több mint egy év, mire megtudtam, hogy nagyon vacak, és akkor apránként eljutottam oda, hogy megértettem, hogy ezt tanulni kell, és magát az írás technikát, és azt is, hogy az egész dolog nem működik anélkül, hogy az ember nagyon ne lenne otthon a kortárs irodalomban. Nem csak azért, hogy el tudja helyezni önmagát, hanem azért is, mert az irodalom is fejlődik, mint minden szakma, tehát a mesterségbeli része fejlődik. Na, úgyhogy kicsit keserves, meg küzdelmes volt az indulás, vagy az eleje, de hát aztán volt egy nagyon rangos folyóirat, a Naput folyóirat, szép irodalmi, mindig tematikus számok jelentek meg. A Naput folyóiratban lett lehetőségem egy-két dolgot írni, ami kifejezetten ismeretterjesztő téma volt, és hát kisebb novelláim jelentek meg. Így indult a dolog, aztán megjelent regényem, aztán csináltam népmeseválogatást egy különleges témában, ez a Krisztus Urunk Áruhában című mesekönyv volt. Ugye azt mindenki tudja, hogy a Mátyás király áruhába járta az országot. Véletlenül botlottam bele egy olyan mesébe, ahol Jézus Krisztus áruhába mászkál Szent Péterrel együtt, és arra voltam kíváncsi, hogy a motivumok azonosak-e. Tehát igazából a népmesekutatás volt olyan szempontból, hogy arra voltam kíváncsi, hogy Krisztusos mesék, illetve a Mátyás királyos mesék köszönő viszonyban vannak-e egymáshoz, hogy a motivumok egymásból jöttek-e, vagy hogy alakult ki ez a dolog, egy kicsit ezt kutattam. És akkor hát így mondom, apránként mindenfélét írtam, és hát belefolytam a szórakoztató ismeretterjesztésbe is.
Pillanatra hadd kérdezzek már arra, hogy és mi lett a végeredménye ennek a kis kutató munkának? Vannak azonosságok?
Vannak, igen. Valószínűleg a krisztusos mesék régebbiek. Valószínűleg régebbiek, ezt már csak azért is gondolom, mert nagyon széles körű kutatást folytattam, és hát ami a legnagyobb ajándék volt az egész dologban számomra, hogy autentikus csángó szöveget kaptam leírva, és az bizony nagyon régi. Tehát régebbiek valószínűleg, mint a Mátyás királyos mesék, igen.
És megjelent ez már nyomtatásban?
Ez megjelent nyomtatásban, ez igazából nem is az én nevem alatt fut, ugyanis a lányom festőművész, és az ő illusztrációi miatt csináltam meg ezt a könyvet. Fantasztikus, álomszép rajzokkal van tele a könyv. Nász ajándékba kapta meg. Úgyhogy az ő nevén szerepel, Lenkes Ildikó. Gyönyörű lett a könyv egyébként, el is fogyott az utolsó morzsáig, és egy 800-as példányszám azért az a mai világban szép teljesítmény. Úgyhogy nem lehet kapni, esetleg antikváriumba bele lehet esetleg botlani, de már nincsen.
Ez az én személyes katasztrófám akkor. Mert hát azért jó lett volna ebbe belekóstolni. Ágnes vagy Gabriella, nem tudom már.
Ágnes, igen.
Ágnesnek szólítom. Térjünk rá egy kicsit a naptármesékre. Olyan műfaj számomra, ami mindig a hajnali, nem is a műfaja jó szó, hanem egy olyan ébresztő, ami nekem hajnalba szokott az osztály részemmé válni, vagy hát amikor ön ezt föltölti. Hát szoktam nézni, hogy általában az elsők között olvasom el, aztán gyorsan meg is osztom másokkal. Kezd most már egy ilyen lelkesebb gárda kialakulni e körül. Tessék mesélni nekünk arról, hogy ez hogy indult el.
Minden a véletlen művek, ahogy ez szokott lenni. Írtam egy regényt, Nagyszentki, Széchenyi kastélya szemben van egy hársfasor, Nagyszentki hársfasor, és akkor, amikor én először ott jártam, úgy 15 évvel ezelőtt, akkor ilyen senki földje volt, és senki nem tudott róla semmit. Nem tudtam információt kapni, se ott a kastélyban, se a környéken. Ezt úgy kell elképzelni, aki esetleg nem látta, hogy a kastélya tökéletesen szembe van egy hársfasor, megy bele a semmibe. Tehát nem arról van szó, hogy van egy út, és azt hársfák fejéjezik, hanem a nagy semmibe vannak a hársfák, és azt csinálják meg az utat. Tehát ez egy óriási különbség. És akkor az ember ezen elindul, 2,1 kilométer gyalogol az én esetemben, augusztusban 35 fokba tűző napon, és a hársfasor végén lát egy olyan döbbenetes emlékművet, az egyik legszebb magyar szobrászati emlékmű, ami létezik, és akkor kiderül, hogy ott egy sír van. Na mindegy, én ezt most nem mesélem a történetet, de a lényeg az, hogy én úgy döntöttem, hogy én ezt kikutatom, amennyire tudom, és írtam erről egy regényt, az a címe, hogy teleírt hársfalevél. És ez megjelent a Napút kiadónál, mit tudom én mikor, hát most már 10 éve, és ez egy nagyon nagy kutató munka volt. Hát persze, hogy telt az idő, kiderült, hogy nem volt elég alapos, mert még ezt feltett volna, hát mindig így van. De a lényeg az, hogy menet közben rengeteg érdekességbe botlottam bele, amit kiírtam magamnak, meg érdekes személyekre. Tehát például, mit tudom én, a Széchenyi Istvánnak az egyik fia, aki Törökországban lett nagy tűzoltópasa, vagy különböző személyek, különböző történetek, akik még nem csak a Széchenyi családhoz kapcsolódtak. Ezeket a sztorikat mindig kiírogattam magamnak, mert ez hát, ha jó lesz még valamire, vagy milyen érdekes, még egy kicsit majd utána nézek, csak nem ehhez a tárgyhoz tartozik, tehát inkább így indult a dolog, és akkor ezek gyűltek, és hát persze társaságban, baráti körbe, családi körbe, hát mindig sztorizgattam neki, hogy gyerekek, hallottatok erről az emberről. És akkor hát mondogatták, hogy hát írd már meg, és akkor megírtam. És akkor hát ez jelenjen meg. Mondom, annyira nem. És akkor hát apránként, mondom, gyűltek ezek az anyagok, és hát aztán a barátaim nagyon noszogattak, hogy jelenjen meg, és én ebből könyvet nem akartam csinálni. Először is azért, mert a kutatók, a profi kutatók lekaparták a falat valószínűleg, másrészt pedig nem az a műfaj. Tehát most el lehet képzelni, hogyha én írok egy naptármesét, mondjuk egy másfél oldal, most ezt tessék elképzelni 365 napra. Egy három kötetes könyv lenne, a fényképekről nem is beszélve. A másik az, hogy ezt szórakozásból csinálja az ember, akkor nem írja ki magának a forrásokat, nem kér engedélyt a képekre, és így tovább, és így tovább. Tehát ugye ami probléma lehet, hogyha könyvben jelenik meg. Úgyhogy ez föl se vetődött igazából. Mindegy, tehát gyűltek ezek az anyagok, és ezek a kis érdekességek, és hát akkor gondoltam rá, hogy egy szórakoztató, ismeretterjesztő stílusban, műfajban kellene ezt megcsinálni, és akkor hát így apránként így alakult ki a naptármesék ötlete, hát most már 3 éve tulajdonképpen.
Kedves hallgatók, most néhány percig zene következik, majd folytatjuk a beszélgetést.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Palas Rádióban.
Köszöntjük ismét szeretettel a hallgatókat, folytatjuk beszélgetésünket. Ezek szerint én sokról lemaradtam.
Nem maradt le olyan nagyon sokról, mert az első 365 még egyszer körbe ment 2022-ben. És az idejét meg jövőre fognak még egyszer körbe menni. Aztán majd meglátjuk, hogy folytatom-e.
Én tudnám jó szívvel bátorítani, hogy tessék folytatni, mert nagyon értékes anyag gyűlik ebből össze. Kérdésem az lenne, Ágnes, hogy értem most már, hogy hogy indult el az egész, de hogyan válik ez napi rutinná? Honnan veszi az ötleteket, hogyan választja ki a sok azon a napon, vagy a több ugyanazon napon született közül azt, akit majd megörökít ilyen formában?
Fordítva van. Tehát úgy van, hogy valakivel találkozom, vagy találkoztam, és akkor most már ugye hosszú ideje csinálom, akkor megnézem a születési dátumát. És akkor, ha az a nap még szabad, akkor oda teszem. Ha az a nap már nem szabad, akkor megnézem a halálozási dátumát. Ha nem, az is foglalt már, akkor keresek egy olyan dátumot, ami valahogy kapcsolható.
Tehát akkor nincs akadály. Nem úszta meg senki, aki kiválaszt.
Ha kiválasztok valakit, vagy megtetszik, vagy érdekesnek találom, akkor természetesen írok róla.
Ahogy így kezdek ismerkedni az ön személyiségében, el tudom képzelni, hogy egy nagyon határozott, az elképzeléseihez nagyon ragaszkodó nőről van szó. Jól sejtem?
Ez így van. Most igazából azért nagy dilemma a folytatás, tehát most ezt az évet mindenképpen végigcsinálom. Egyébként regényeket írok, és most is van regény ötletem, amivel nem tudok foglalkozni a naptármesék miatt. Tehát a naptármesék azért ez egy nagy kutató munka.
Ez lett volna a következő kérdésem, igen.
Igen.
Úgyhogy mesélj róla, hogy kutat?
Hát ez a lehető legváltozatosabb. Most éppen az előbb mélyültem el, belemásztam a Heltei Jenő naplójába, mert hogy egy holokauszt áldozatról írok, és a Heltei Jenőnél majdnem mindent meg lehet találni. Van itthon egy kis könyvtáram, a kicsit idézőjelbe teszem, hát ez ugye relatív, de hát ez egy 2500-as könyvtár körülbelül, és a fele legalább kultúrtörténet. Van itthon is kutatási lehetőség. Interneten, korabeli újságokban, tehát ugye van ez az Arcanum nevezetű oldal, ahol az újságokat beszkennelik, és lehet olvasni a régi újságokat. Tehát ha valamit itt nem találok meg, vagy gyanús, hogy nem úgy van, például ugye a Wikipédia nagyon gyakran téved, vagy csak rossz forrásból tették föl oda az anyagot, tehát nem bántom azt, aki föltette, valószínűleg nem jó forrásból indult el, de hát ellenőrizni kell például a születési dátumokat is. Nem tréfa, mert egyszerűen sajnos nem szabad az internetre feltétel nélkül hagyatkozni, egyébként meg nagyon sokat segít. Úgyhogy interneten is nagyon sok információt lehet találni, persze. Úgyhogy ezek a nagy források, és akkor hát ha végképp vagy olyan szinten be akarom ásni magam valamibe, akkor megyek a levéltárban.
Ágnes, milyen volt ennek az egésznek a fogadtatása az internet nagy táborában? Annyi mindent találunk ott, olvasni valót, érdekeset, jót, rosszat. Kik ragadták meg ezt a lehetőséget általában, és mennyien?
Nagyon érdekes volt, mert lassan és nehezen indult be. Úgy emlékszem rá, amikor ugye a 60-adiknál már úgy happy voltam, hogy ha már 20-an elolvasták. Tehát ugye ne, lassan, lassan indult be. Érdekes dolog ez a Facebook. Nagyon érdekes. Ugye manapság az embereknek nincs idejük olvasni. Látszik a könyvpiacon is. Azért olvasnak a telefonon, a számítógépen, tehát hogy olvasnak az emberek. Én nem értek egyet azokkal, akik sírnak, hogy nem olvasom én. Olvas, csak mást, mint korábban. Tehát ez a másik az, hogy terjedelemre, tehát hogy rohanó élet van, mindenki siet, nem érnek rá az emberek. És én azt gondolom, hogy egy ilyen egy-másfél oldal az, ami még éppen hogy belefér. Úgyhogy a terjedelemre nagyon vigyázok, két oldalt semmi szín alatt nem haladja meg, de a másfél oldal is szó. Na most ebből következik, hogy a dolgozó ember, az így nem ér rá olvasgatni napközben, végképp nem. Nem véletlenül ki lehet próbálva, hogy hány órakor tegyen föl reggel a bejegyzést, és a hajnali nép, a koránkelők, azok elolvassák reggel 6 és 7 között. Ha 8 órakor teszem föl, akkor azt mondom, hogy már egy 50 olvasó elveszett az napra. Tehát, hogy érdekes, ahogy működnek az emberek, vagy működünk. Az is érdekes, hogy vasárnap ez eltolódik. Ugye? Kik azok, akik korán kelnek? Hát részben a dolgozók, részben meg az idősebbek. Tehát az idősebb generáció az, aki rácuppant először egyébként a mesékre, és most az utóbbi fél évbe veszem észre, hogy hál' Istennek jönnek a fiatalok. Nem az egészen fiatalok, tehát mit tudom én, 30 alattiak nincsenek, tehát hozzánk képest fiatalok, mondjuk azt mondom, hogy 40-esek. Hál' Istennek terjed most egy olyan 2600-as olvasótáborban, és hát ennek már nagyon örülök. És azt gondolom, hogy szórakoztató ismeretterjesztésben ez nem egy rossz szám.
Egészen biztos, hogy így van. Hát én nagyon remélem azt, hogy ez a rádiófölvétel is hozzájárul ahhoz, hogy
nagyon kedves.
Egy néhányan még megismerkednek majd ezzel a Naptármesék című oldallal. Kedves Ágnes, én nagyon köszönöm a beszélgetést. Jó volt Önt nagyképpen azt mondom élőben látni, hát természetesen azért itt van egy közvetítő médium a internet. Nagyon köszönöm ezt a beszélgetést, és hát mindahhoz a sokrétű irodalmi tevékenységhez, amit tetszik folytatni, nagyon sok erőt meg áldást kívánok. És hát ha lehet egy személyes kérésem, akkor bármennyire nehéz is megfárasztó, ne tessék ezt abba hagyni. Én magam részéről, meg sokat magammal, jó szívvel olvassuk ezeket a naptármeséket. Ez nekünk nem esti mese, hanem hajnali mese.
Nagyon szépen köszönöm az érdeklődést, minden jót kívánok!
Köszönöm, a Jóisten áldását kívánom az életére, meg minden munkájára.